Eljöttünk, Urunk, hogy imádjunk téged, hogy újra halljuk a te szavadat, amire olyan nagy szükségünk van. Kérünk, hogy áld meg a mi együttlétünket. Hadd érezzük meg mindnyájan, hogy te itt vagy, és hadd legyen bennünk a hódolatnak, a tiszteletnek a lelkülete, és az engedelmességnek a készsége ezen a délutánon is. Kérünk, hogy áld meg Isten tiszteletünk minden mozzanatát, hadd legyen minden a te dicsőségedre. Amen.
Amen.
Tovább énekeljünk. Ezen a délutánon Lukács evangéliumának 18. fejezetéből a 9. verstől a 14-ig, majd a Máté evangéliumából az 5. fejezet 3. versét. Lukács evangélium a 18. fejezet 9. versétől. Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Máté 5.3-ból boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Eddig olvastuk az igét, foglaljunk helyet. Szeretettel köszöntünk ezen a délutánon is mindenkit, aki itt van közöttünk. Legyen áldott ez a vasárnap délutáni Isten tisztelet. Kérünk egy énekkari számot, vagy közös éneket, ahogy ez lehetséges, és utána pedig meghallgatjuk a bevezető ige szolgálatot.
Adja meg az alkalmat, és ilyen formában is hadd köszöntsem a testvéreket, és kívánok mindenkinek boldog új esztendőt. Nem volt mindenkivel lehetőségem kezet fogni, talán vagy éppenséggel. beszélgetni. Hát hadd legyen ez az esztendő, amikor valójában tudunk örülni és boldogok lenni az Úrban. Két ígeverset szeretnék felolvasni a 25. Zsoltárból, a 4. és az 5. verset. Tehát 25. Zsoltár, 4. és 5. verse. Útaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezesd hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Útaidat, Uram, ismertesd meg velem. Így év elején úgy gondolom, hogy mindenki, vagy talán sokan, de mindenkiben megvan az, hogy csinálunk egy, úgy mondjuk eltervezünk némely dolgokat, amiket szeretnénk megvalósítani ebben az évben. Aztán vannak, mikor vannak nagyobb tervek, vannak, mikor kisebb terveink vannak, és ugye az anyagi téren, mint a lelki téren, ez úgy bennünk van így ilyenkor, év elején, különösképpen januárban. Mások sokan fogadalmakat tesznek. Hát mi hívő emberek, nem tudom mennyire szoktuk ezt tenni, de gondolom bennünk van ez, hogy év elején eltervezzük, miket fogunk, vagy hogy is fogjuk tenni ebbe az évbe. Ugye ma délelőtt is hallottuk és láttuk, hogy azt, hogy elterveztük, hogy minden vasárnap vagy héten imádkozunk egy-egy családért. És vannak ilyen terveink egy-egy évre, előre láthatólag. És a hívő ember ilyenkor mindig oda teszi, és ott van benne az, hogy Uram, vezess ezen az úton. És imádkozunk azért, hogy lássuk ezt az útat, lássuk, hogyan is kell ezt tennünk, és gondolom mindannyiunkban ott van ez az imádság, Uram, vezess engem, mert látjuk azt, hogy sokszor mi akarjuk, szeretnénk, és talán képtelenek vagyunk, úgy érezzük, és kihívjuk az Úr, a Jóisten segítségét. És ezt nagyon jól tesszük. És úgy gondolkodtam ezen az ígényversen, hogy elég ez, ennyi. Hívjuk a Jóisten segítséget. Mit kell én még tegyek ahhoz, hogy meglássam az év folyamán is a Jóistennek a vezetését? Meglássam a Jóistennek az útmutatását? Nem elég az, hogy év elején talán, vagy mikor eltervezzük, aztán imádkozunk érte, hogy legyen ehhez erőnk. És úgy három dolgot szeretnék megemlíteni, amik fontos még ahhoz, hogy a Jóisten vezetését lássuk ebben az évben. Az első az, hogy beszélgessünk a Jóistennel. Ugye egy gyárbannak is van egy vezetője, igaz? És mikor mielőtt hozzáfognának a munkának, különösképpen reggelente összegyűlnek, és a gyárvezető, igazgató az, ami elmondja, reggelente behívja oda kisebb főnököket, vagy a munkavezetőket, és elmondja azt, hogy mi a teendő arra a napra. Láttam már ilyen helyeken, hogy reggel avval kezdik, hogy az útmutatást megkapják arra a napra. Hát nekünk is fontos az, hogy minden nap, minden reggel kezdjük azzal, hogy vesszük a Jóisten igéjét, olvassunk belőle, és megértsük a Jóisten akaratát. És aztán, amikor ezt megtettük, imádkozzunk, társalogjunk, beszélgessünk a Jóistennel. Fontos ez ahhoz, hogy megértsük a Jóisten vezetését. Mert csak akkor tudjuk megérteni a vezetést, hogyha erről beszélgetünk. És hogyha beszélgetünk a Jóistennel, biztos, hogy meg fogja mutatni nekünk. Aztán egy másik dolog, ami úgy eszembe jutott, az, hogy fogadjam el azt a Jóistentől, hogyha néha más útra terel engem, mint ami éppenséggel megmutatott, vagy pedig elterveztem én. A nyár folyamán voltunk egy menyegzőbe Kaposváron, és Budapesten keresztül kellett mennünk, Betettem a GPS-t, ha bár tudtam az útat, nem egyszer mentem ott keresztül Budapesten, és ahogy mentünk, haladtunk erőre, mentem a megszokott úton, mint mondja nekem a készülék, hogy térjél le. Ó, hát tudom én az útat, én mentem a magam feje után, én mentem, ahol én tudtam az útat. Gondoltam, ez a jó irány. Megint megyünk tovább, megint figyelmeztet, térjél le. Az első kijáratnál nem tértem rá, hát csak megyek én a magam feje után. Én tudom, de még mondja te nekem. Gondoltam magamba. Igen ám, de amikor odébb mentünk egy 100 métert, olyan dugóba kerültem, hogy egy óra hosszat talán, vagy nem is tudom mennyit, ott volt, mentem én az én útamon. Fő, de jó lett volna hallgatni most rá. Ha kikerültem volna, lehet egy kicsit kerültem volna, tehát több kilométert mentem volna, de sokkal hamarabb átjutottunk volna. És úgy eszembe jutott ez, hogy néha jó Isten vezet utakon. És úgy megvan nekünk a hívő életünknek ez a baptista szokásai, megyünk ezen az úton, nem rossz ez. De néha jó Isten akar másat adni. És megmutat olyan szolgálatot esetleg, olyan szolgálat területeket, ami lehet, hogy több hasznát veszünk a lelki életben. Könnyebben átmegyünk valamilyen dolgokon. Fogadjam el eztet. Nem mindig berögzött, sablonos, rosszul mondom, baptista szokás, vagy hívő szokás. Mert ez is lehet egy megrögzött. Nem rosszak ezek, de van, amit jobbat akar adni a Jóisten. Felemelőbbet. Meg akar kímélni sokszor dolgoktól. Tudjam ezt elfogadni a Jóistentől. És ezt is úgy tudom el, hogyha beszélgetek vele. És a harmadik dolog, amit még szeretnék megemlíteni, hogy bízzak benne, bízzak az ő vezetésében. Sokszor megyünk, ugyancsak ezt a GPS szeretném használni, mint szemléltetőnek. Van úgy, hogy nem ismerek egy várost, és aztán rábízom magam. Ugyancsak Pesten kellett menjek valahova egy üzletbe, nem tudtam, hol van, betettem. Na, ő aztán vezetett engem. Hegyen, keresztül, ottan, mindenfele, azt hittem már eltévedtem, úgyhogy ki tudja hol. De végül is azt mondja, megérkeztünk a célhoz. És hogyha tudok bízni így a Jóistenben, még akkor is, amikor nem látom a célt előttem, és tudom azt, hogy ő vezet engem, akkor olyan jó ebben a tudatban élni, bízni a Jóistenben ebben az évben, rábízni az életemet, és ha ebben a tudatban vagyunk, akkor lesz egy boldog évünk. Ugye boldog mondásokkal fogunk foglalkozni most vasárnap délutánonként. Ha megvan ez a tudat bennünk, akkor lesz egy boldog évünk. Annyian kívántak boldog új évet ilyen formában, olyan formában, és annyi üdvözlő lapokat kaptunk. Az van bennem, hogy egyetlen egy dolog fontos ahhoz, hogy boldog legyek. Bízzak a Jóistenben, engedjem át magam az ő vezetésének, és hogyha megvan, ha nehézségek is vannak, de ezeket a nehézségeket is tudom boldogan tovább folytatni az életemet. Hát én kívánom azt az magam számára és a testvérek számára is, hogy engedjük ezt a vezettetést a Jóisten számára az életünkben. Amen.
Just be glad. elnézést kérek a hangom miatt. Lehet, hogy nem tudok úgy beszélni, ahogy szeretném. Örülök, hogy itt lehetek, és köszönöm szépen a testvérek imáját. A zenekar és a fiatalok karácsonyi szolgálatát is köszönöm szépen. Sok nehézségem visszállt az Úr. Nagyon sokszor nem tudok itt lenni a testvérek között. És azért álltam most is ki, mert nem tudom, mikor lesz a következő alkalom. Mert a jövő héten is újra kezelés alatt leszek, és bizonyos idő mindig eltelik, amikor ez nehezen dolgozza föl a szervezetem. Hálát adok az Úrnak azért, hogy érzem, hogy minden nap velem van, és a testvérek imája erősít és bátorít engem. Ebben az évben egy nagyon szép ígéretet kaptam az Úrtól. Ne félj, mert én veled vagyok. Én vagyok a te Istened. Erős jobb oldalon támogatlak téged, és megsegítlek. És ez engem annyira fölbátorított, hogy nincs okom a félelemre, mert az Úr velem van, és hogyha bennem bízok, és hittel erőre tekintek, akkor meg fogom tapasztalni azt, hogy jelen van az életemben, a segítségét, és azt, hogy erőt ad minden nap nekem. Én azt kívánom a testvéreknek is, hogy tapasztalják meg ebben az évben az Úr vezetését, és azt, hogy jó benne bízni, és higgyük el minden ígéretét, mert akkor valóságá válik az életünkben. Amen.
Tevést már karácsony előtt, amikor Kovács Barna prédikált, el kellett volna mondjam, de úgy elmaradt. A Júdás leveléből prédikált, és megragadott egy ige, ami úgymond meg is fenyített. Ez az ige pedig így szól. Emlékeztetni akarlak pedig titeket arra, jól lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Egy megtapasztalást szeretnék elmondani a testvéreknek. Ebben a világban úgy vagyunk, hogy meg vagyunk szokva, hogyha van fizetésünk, van lakásunk, van autónk, van biztosításunk, akkor biztonságban vagyunk. És lehet, hogy sokszor abba vetjük a bizodalmunkat. Október óta Rebeka elég sokat betegeskedik, mivel orrpolipja van, és igen, ki lehet venni, de az a baj, hogy sokszor begyulladt neki, és nem tudtuk neki kivenni. Elvittem Váradra, úgy gondoltam, hogy egy magánklinikán megvizsgálják, és segítenek. És amikor elmentünk erre a klinikára, úgy felfigyeltem egy nénire, aki sétált a beteg emberek között, és beszélt az Úr Jézusról. Nagyon csodálkoztam rajta, hogy ilyen bátor, és kimer állni, és mondani, és beszélni. Voltak sokan, akik nem figyeltek úgy rá, de nekem egyből szembe tűnt. És oda jött hozzánk a néni, és elkezdett beszélni nekem is az Úr Jézusról, és mondtam, hogy én ezeket már tudom, és mondta a néni, hogy jó, és akkor áldást kíván, és elült. Aztán oda kerültünk a néni mellé, mert nem sokára bementünk a doktor úrhoz, és a néni azt mondta nekem, hogy soha ne beszéljek negatívan a gyermekemről, hogy rossz, hanem mindig álljak hozzá pozitívan, és imádkozzak érte, mert a jó Isten vigyáz rá és megsegít. Átfutott egy gondolat a fejembe, amit nagyon szégyellek, azt mondtam, hogy bolond. Miért bolond? Lehet a hitéért, mondtam, hogy bolond. Egyből jött a Szentlélek, és azt mondta, hogy miért gondolsz ilyet? Miért gondolsz ilyet, hogy bolond? Aztán hazajöttünk, nem tudtak rajta segíteni, azt mondták, hogy kezelés kell, hogy nem kell megoperálni. Eltelt egy kis idő, újra beteg lett. Hadd nem mondjam, hogy rengeteget köhögött, és volt 5 olyan éjszakám, amikor semmit nem aludtam, csak sírtam, és imádkoztam. Amikor beteg az ember, akkor nagyon nehéz hinni. Főleg, ha valaki olyan beteg, akit nagyon szeretünk. És azt kérdeztem Istentől, hogy te olyan hatalmas vagy. Neked csak egy kézkinyújtás, vagy egy érintés, hogy meggyógyuljon. Én hiszek benned, tudom, hogy vagy létezel, és te meg tudod ezt tenni. És azt a hangot hallottam, hogy a hited. Nem értettem, miről van szó. Kaptam Idge verseket is, mikor hazajöttünk. Pont bibliaórán voltunk Rebekával, és ők tanulták ezt az igét. Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van. Mert ő mondta, nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Még mindig nem értettem, hogy mit akar mondani Isten. Aztán megint eltelt egy kis idő, elmentünk az orvoshoz, rosszul kezelte, végén oda jutottunk, hogy kezdeti tüdőgyulladása lett, megint injekció, és a Jóisten még azt mondta, mindig azt mondta, hogy a hited. Az is baj lehet, hogy nem osztottam meg a testvérekkel, mert az imának ereje van, és meggyógyulnak az emberek. Itt is hibát követtem el. Aztán másnap kiderült, hogy kifizettem valakinek a gázszámláját, aki azt hittem, hogy nekünk jött, ugyanaz a név volt rajta. És ott tettem magam a konyhában, hogy kifizettem, és az a pénz, az a pénz, az a pénz. És egyszer csak megint jött a hang. Kiben is bízol? És gondolkoztam, hogy az ige, pénzsóvár. Úgy látszik, hogy én vagyok pénzsóvár, mert nem Istenben bíztam, nem az ő erejében, hanem a pénzben. Azt gondoltam, hogy ez megoldja a dolgokat. De mi van akkor, ha Isten azt kéri tőlünk, hogy ilyen bolondul, mondjam azt, bízzunk, higgyünk benne. Emlékszem rá, amikor Janó Hany elment misszionárusnak, mindenki úgy nézett rá, hogy bolond, mert ott hagyta a nagyon jó állását, ott hagyta a lakását, mindent, azért, hogy szolgáljon az Úr Jézusnak. Nem könnyű döntés. Még én is csodálkozom, amikor így eldöntik, hogy mennek és szolgálnak. Ez egy olyan döntés, amit csak csodálni tudok. És még így is csodálkozok rajta, amikor elment, olyan gyenge az alkata, a fizikuma, hogy biztos beteg lesz, és tessék, már 4 éve, vagy 3, több éve már ott szolgál, és nem beteg, nincs semmi baja. És úgy gondolkoztam rajta, hogy igen, Istenem, igazad van, a hitem. És pont arról beszélt Barna testvér is, hogy a hitünk, és mikor mondta azt, hogy milyen skálára tesszük, hát az én skálámon 0 volt. Mert nem bíztam Istenben, és sokszor nem bízunk Istenben, hanem bízunk az anyaigiakban, a fizetésünkben. Meghallgattam egy igehirdetőnek a prédikációját, Derek Price-nak hívják, én nagyon szeretem a testvérnek a szolgálatát. És arról beszélt, pont amiről beszéltek a lelkipásztorok a múlt héten, a Máriáról, amikor megy és feltöri azt a szelencét, és hogy milyen pénz már eleve az a szelence, és milyen drága az a kenet, ami benne van. És feltette, gondolkoztak rajta, és beszélgettek, kiszámították, hogy egy évi fizetés. Ezt már hallottuk mi is, egy évi fizetés. És feltette a kérdést Derek Price, hogy te odaadnád az Úr Jézusnak egy évi fizetésedet? És akkor elgondolkoztam magamban, hogy egy évi fizetés, és akkor miből élnél? Gondolkozzunk el, testvérek, hogy milyen is a hitünk. Én még mindig azt kérem a jó Istentől, hogy olyan hitem legyen, hogy tudjon abba gyönyörködni. Mondjam azt, hogy olyan bolond, hogy érte mindent, még ha el is veszítek mindent. Hát kívánom, hogy a testvérek is tapasztalják meg ezt a hitet, és erősödjünk meg az Úrban. Amen.
Kérjük újból a zenekar szolgálatát, és aztán Bálint Vilmos testvér láttam, hogy jelentkezett.
Amikor szilveszterkor együtt voltunk, 2-3 család, énekelgettünk, beszélgettünk, többek közt azt az éneket is elénekeltük, hogy az évek gyorsan tovaszálnak, ahogy a szél a szárnyain. Idők, Ura, majd fordít egyet az életkönyve lapjain. Ó, évi, új évi, nem is tudom, hova soroljam be. Mert a 3. verszaka azt mondja, hogy ez az év majd hogy ér véget, azt egyedül te tudhatod. Az életem ott van kezedben, benned elrejtve ott vagyok. Milyen jó ezzel a meggyőződéssel betegségek elé nézni, problémák elé nézni, úgy indulni el, és hitben győzedelmeket megélni. Hát segítsen bennünket az Úr ebben az évben. Egyszer elzenéljük, és majd utána énekelni fogjuk.
Thank you. Itt, ahogy ültem itt, és nézegettem a testvéreket, hát arra jöttem rá, hogy sokan vagyunk, akit keresztet hordozunk. Sőt, mindenki lehet mondani, csak nem egyforma. De van egy vigasztaló tudat, hogy nem kell egyedül hordozzuk. És erről szól a versem. Kereszt. Minden embernek van keresztje. Az egyiknek könnyebb, a másik a hosszú vándorlásban izzadva, elerőtlenedve egy súlyos, nehéz kereszt alatt görnyed. Sokan összeroskadnak a kereszt súlya alatt, de ott elől egy kicsin csoport halad, gyermek, ifjú, öreg, akik szembenéznek száz halállal, s nem törődve fájdalommal, mennek előre, bátran, nem remegve, az élet súlyos keresztjét cipelve. Az útgöröngye megsebzi lábuk, s a kereszt már feltörte váluk. De ők mennek előre. Göröngyel, tövissel, mit sem törődve, mennek egyenest a cél elé, ahol letesznek minden terhet. És nem viszik tovább a keresztet, mennek egyenest Jézus elé. És én is a kis csoporthoz tartozom. A keresztemet én is hordozom. Bár úgy érzem gyakran, hogy nagyon nehéz. Nem bírom tovább. Érzem, leroskadok. A bűnöm súlya nyomja vállam, s a göröny már nekem is feltörte lábam, s a fájdalomtól elerőtlenedve, a kicsin csoporttól messze elmaradok. Világ megváltója, te hozzád fordulok. Ki nem veted meg a bűnös gyermeket, hanem mind egyformán, nagyon szereted. Tekints le rejám, hallgass meg engem, segíts. Segíts tovább vinni a keresztet. És hogyha ketten visszük, tudom, nem lesz nehéz. Mert a te jóságod, tudom, mindenre kész. És hogyha odaérek majd a cél elé, elmondani engedd ezt nekem, hogy Uram, köszönöm, hogy vitted a keresztem. Amen.
A zenekar szolgálatát kérjük, és aztán Sípos Jóska testvért.
Thank you. nem is olyan nehéz veletek szembenézni, mint ezelőtt egy pár nappal, amikor Dénes úgy mondta, hogy nagyon jó veletek szembenézni, mert nagyon sokan voltak az imaházban. A karácsony alkalmával egy bizonságtevést itt, mikor végighallgattam egy fiatal lánytól, és hogy stresszre hivatkozva, milyen stresszes volt, és általában az egyetemisták hát stresszesek a szesszió, vizsgán, stb. És ezt rákövető nap pénteken úgy dolgozgattam egyedül, egy szószéket, egy érdekes felületkezelése volt, és azt úgy csinálgattam, és elkezdtem magamban, hát nem leltárt készíteni, hanem a gyülekezetnek a családjait úgy elemezni, hogy milyen nehézsége volt egyik-másik családnak az elmúlt évben. Hát, na most én, amit kívülről láttam, én csak azokról tudtam véleményt alkotni, de a belső családi ügyeket nem ismervén, tehát azt nem tudom. Végül is összeszámoltam, vagy 12-13 nőtestvért, akik kórházi ápolásra mentek keresztül, műtéteken mentek keresztül. És a férfiak közül egyet, Balati testvért. Többről nem tudtam, hogy ilyen eseteik lettek volna. És úgy magamból elkezdtem gondolkodni, hát miért a nőtestvéreink nem érdemelték annyit, mint a férfiak, hogy ne legyenek olyan betegek, vagy... De hát végül rájöttem arra, hogy hát abban a családban együtt éreznek a férj-feleség, és együtt szenvednek az adott pillanatokban. Tehát végül is, hogy voltak nehézségek a családokban. Ugyanúgy mondhatom én is, hogy nálunk is volt. Még volt olyan esetünk ez egyik alkalommal, amikor hárman voltunk az irodába, és Dénes elég. Itt bezártuk. Leteszek mindent, tovább nincs. És akkor mégis próbáltam erősíteni, hát a hitünk nem ennyi kell legyen, több kell legyen. A nehézségeken is át nem szabad megállnunk, és akkor... Azóta úgy eszembe jutott a karácsony ünnepén, nem tudom, hogy felfigyeltek el testvérek rá, hogy Kovács testvérnek volt a délelőtti igehirdetésében is, és a délután igehirdetésében is bátorítás. Az elkövetkező időkre, hogy nem szabad nagyon hamar feladjuk. Tehát nekünk ki kell tartsunk úgy a fizikai nehézségekben, mint a lelki nehézségekben. És merem mondani, hogy a 2020-as évre is erre fel kell készüljünk. Hogy lesznek kísértéseink, lesznek nehézségeink. És a nehézségek közt nem szabad nekünk olyan hamar feladjuk. Mert Isten nem arra hívott el bennünket, hogy megálljunk a félúton, és itt most nagyon is a Bálint Vilmos testvérnek a verse közben egy bátorítást ad, és nem is gondoltam, hogy az ő verse ennyire össze lehet hangolni az én gondolataimmal, hogy hát a keresztet nem egyedül kell hordjuk. Nagyon jó, hogy letehetünk mindent Isten elé. És kívánom a testvéreknek úgy a saját részemre, hogy merjünk nagy dolgokat kérni Istentől. Merjük a nagy dolgokat is letenni Isten elé. A kicsikkel is jöjjünk hozzá. Ne legyünk annyira vakmerőek, hogy hát itt már az Isten segítsége nincsen szükség. De igen, van. A kicsi dolgokban, a nagy dolgokban merjünk bízni Istenben, és azt kívánom magam részére, és ugye a gyülekezet részére is, amen.
Köszönjük szépen a bátorításokat, a szolgálatokat. Délelőtt imádkoztunk, hogy a családjainkban misszióért és a családunkért, családjainkért. Hát bátorítom a testvéreket, hogy ilyen vasárnap délutánonként, a nagy családban, itt a gyülekezetben mondjuk el bátran, ami a szívünkben, ezáltal is építjük egymást. Most énekeljünk közösen egy éneket, ami alatt önkéntes adományainkkal is szolgálunk az Úrnak.
Kérjük az énekkar szolgálatát, és utána az ige hirdetés fog következni.
Uram,
Isten kegyelméből, testvéreim, a következő vasárnapokon, ahogy hallottuk Szabó testvértől, a hegyi beszédnek a bevezetőjével fogunk foglalkozni, az úgynevezett boldog mondásokkal. Mindnyájan tudjuk, hogy ezek a boldog mondások nagyon rövid, frappáns megfogalmazások, mondhatnánk ilyen aforisztikus, aforizma szerű megfogalmazások, amiben sűrítve van a gondolat, sűrítve van a tanítás. Hálásak vagyunk azért, hogy az Úr gondoskodott arról, hogy ezek az aforizmák, ezek a rövid mondások le legyenek írva, és oda tette Máté, gondolom, hogy így összegyűjthette különböző alkalmakról, amikor az Úr Jézus Krisztus szolgált, és úgy akarta, hogy a hegyi beszéd, prédikáció ezekkel a boldogmondásokkal, ezekkel a rövid gondolatokkal, megfogalmazásokkal kezdődjön. Hát ha belegondolunk, akkor nagyon mély gondolatokat tartalmaznak ezek a mondások. Íme ma este az van előttünk, hogy boldogok a lelki szegények. Azért boldogok, mert övék az Isten országa. Mivel most kezdjük ezt a sorozatot, szeretném elmondani, hogy a boldogság, ami itt a Bibliában van, és itt, ami az Úr Jézus Krisztus tanításában van, ez nem egy olyan felületes, felszínes örömről, jólétről szól, hanem inkább egy isteni értékítélet valakinek az életével kapcsolatban, valakinek az állapotával kapcsolatban. A magyarban boldognak van fordítva az a görög szó, ami eredetileg ott van az Új Szövetségben. Más nyelvek ezt úgy fordítják, hogy áldott, a boldog helyett áldottat mondanak. Mert nem annyira lelki hangulatról, lelki érzésről van szó, hanem egy olyan állapotról, amire rá lehet mondani, na ez jó, ez helyes. Ez a hozzáállás, ez a gondolkozás, ez a fajta út, amit az ember elkezd, ennek jó következménye lesz, jó vége lesz, áldott az az ember, boldog az az ember, aki így és így gondolkozik, és így áll hozzá a dolgokhoz. Hát ezek a boldog mondások. Ezért érthetjük, hogy az Úr Jézus azt is mondja, hogy boldogok vagytok, ha üldöznek titeket, ha mindenféle rosszat mondanak rólatok. Hát az nem egy örömteljes állapot, de mégis egy áldott állapot, mégis egy jó állapot az isteni értékítélet szempontjából. Hát ezt mondhatnánk. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy szinte a nyelv egy kicsit, mintha megbotlana az emberi gondolat, hogy kifejezzük azt, amiről szó van. Itt például az első ilyen boldogmondásban azt találjuk, hogy a lelki szegények a boldogok. Hát mit is értsünk ez alatt, hogy a lelki szegények? lehetne folytatni a többivel is, ahogy fel van sorolva, hogy annyira tömörök ezek a mondatok, hogy ott abban az igeversben nem találjuk annak kifejtését, hanem mondhatnánk az Úr Jézus egész tanításának a fényébe kell nézni minden boldog mondást. És nagyon jól van, hogy amikor foglalkozunk ezekkel a rövid mondatokkal, akkor mindig van egy ige, aminek a fényében láthatjuk azt, hogy hát miről is van szó. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy boldogok a lelki szegények. Hát mit is jelent lelki szegénynek lenni? Hát nem lelkileg gazdagoknak kell lennünk? De lelkileg gazdagoknak is kell lennünk. Azt mondja az Úr Jézus egyik példázatában, amikor pórul jár, az a gazda, aki csak anyagiakban gondolkozik, és meg kellett haljon, mindaz, amit gyűjtött, vajon kié lesz, hogy így jár az, aki földi kincseket gyűjt, és nem az Istenben gazdag. Vagyis ezzel a példázattal azt akarja mondani az Úr Jézus, hogy legyünk gazdagok. De miben legyünk? Istenben legyünk, a lelki életünkben, az Istennel való kapcsolatunkban. Hát akkor hogy lehet, hogy lelki szegények legyünk, vagy lelki gazdagok legyünk? Eszembe jut az is, amit Pál apostol mond, amikor az Úr Jézus Krisztusról beszél, hogy ő milyen nagy áldozatot vállalt értünk, azt mondja ott, hogy ő szegényé lett értetek. Miért? Hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Hát ebből azt értjük meg, testvéreim, hogy mindig oda kell figyelni, hogy az a kifejezés abban az összefüggésben mit jelent. Mert lehet egyszer egy ugyanarra a lelkiállapotra azt mondani, hogy ez egy lelki szegénység, és lehet azt mondani, hogy ez egy lelki gazdagság. És nekünk lelkileg szegényeknek is kell lennünk, és lelkileg gazdagoknak is. Vagyis az az állapot, amit Isten igazán jónak akar, jónak lát a szívünkbe, egyik perspektívából mondható, hogy ez egy lelki szegénység, egy másik szempontból mondhatjuk, hogy ez egy lelki gazdagság. Úgy érzem, testvéreim, hogy az Úr üzenete nekünk ezen az estén az, hogy mindnyájan legyünk lelki szegények. És hogyha úgy találjuk magunkat, hogy igen, ezen az úton járunk, lelki szegények vagyunk, akkor ne legyünk elégedetlenek, hanem érezzük az isteni áldást. Érezzük azt, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy boldog vagy te. Ne legyen kisebbségi érzeted, ne legyen szorongásod. Ne nézz másokra, hanem örülj annak az állapotnak, amire Isten azt mondja, hogy lelki szegény vagy, hát akkor egy áldott ember vagy. Ha pedig úgy tűnik ki majd, hogy nem vagyunk lelki szegények, akkor törekedjünk erre. Mert az Úr Jézus azért tanított így, azért mondta ezeket a példázatokat és tanításokat, hogy az emberek olyanokká váljanak. És mit kívánhatnánk többet, mi is, mint amire az Úr Jézus azt mondja, hogy jól van. Ha ő azt mondja az én állapotomra, hogy jól van, áldott vagy te, mert lelki szegény vagy, akkor mi is azt mondjuk, igen. Mert mi azt értékeljük, amit ő értékel. Azt tartjuk nagynak, amit ő is nagynak tart. Azt tartjuk szépnek, amit ő is szépnek tart. Azt tartjuk áldott állapotnak, amit ő is áldott állapotnak tart. Nem pedig úgy gondolkozunk, ahogy a világ. Testvéreim, ha a lelki szegénység gondolatát megnézzük az egész evangélium és az Úr Jézus tanításának a fényében, akkor ez alatt azt érthetjük, hogy boldog az, aki alázatos ember. És mit értek ez alatt, hogy alázatos ember? Boldog az, akinek lelkileg Istenre van szüksége. Aki mélységesen átérzi azt, hogy neki Istenre szüksége van, aki nem tud meglenni, aki nem, nincs annyira eltelve, nem annyira gazdag a saját erőforrásaiba, az ő lelki erejébe, az ő észerejébe, az ő fizikai erejébe, hogy azt mondja, hogy nincs nekem Istenre szüksége, hanem szegény, gyenge. Olyan ember, akinek segítségre van szüksége.
És minél jobban az ember így megalázza magát, és elismeri azt, hogy Istenre szüksége van, annál erősebb lesz, annál nagyobb lesz, mondjam így, az Isten szemébe. Mert van úgy, hogy az, ami az ember szemébe dicséretes, az az Isten szemébe gyalázatos. És az, ami az ember szemébe gyalázatos, az lehet az Isten szemében dicséretes és magasztos. Az emberek eljutottak oda, hogy nagyok legyenek. Hogy készültem ezzel az igével, elővettem egy írást, amit már ismertem régebről, a felvilágosodás korába írta valaki, egy filozófus, hogy mi a felvilágosodás. És ott leírja ebben a rövid kis írásban, hogy azt jelenti, hogy az ember felnőtt lett. Hogy az embernek nem kell mondjon senki semmi. Hogy az ember tud támaszkodni a saját eszére. Tud támaszkodni a saját erejére. És az ember, amikor felvilágosult, akkor ilyen ember lesz, hogy az ő erejébe bízik. És vannak sokan, akik ezt a fajta hozzáállást keresik, vagy tartják igazán nagynak, hogy az ember legyen olyan, aki gondolkozik, aki megvalósítja magát. Ilyen titáni módon, ilyen Superman módon, ahogy a 20. században megjelent ez a fogalom. És akkor mondja ez az író, hogy hát akkor persze, ha az embernek az esze a fő vezérlője, akkor nem lesz szüksége a vallásra, nem lesz szüksége az egyházra, mert ezek csak rabságba tartják az embert, vagy a legjobb esetben segítik akkor, amikor kicsiny. De ha felnő az ember, akkor nincs rá szükség. Az Úr Jézus másképp látja a dolgot, és mi az Úr Jézus tanítványai vagyunk, és azt mondjuk, az a boldog ember, aki látja, hogy állandóan Istenre van szüksége. Hát pedig ez a realitás. Hát milyen kis porszemek vagyunk mi. Ez csak akkor lehet ilyen gondolat, hogyha elvesszük teljesen az Isten, az emeletről, ahogy mondta egy másik gondolkodó, hogy az a baj a modern embernek, hogy az emeletről lekerült az Isten, és ezért magát ott találta a legfentebb. De amikor az ember hisz az Istenben, amikor tudja, hogy van Isten, és van Isten, aki bebizonyította magát, aki megtapasztalható, aki ott van és szól hozzánk, akkor az embernek az a legméltóbb állapota, hogy elfoglalja a saját helyét, és arra az Istenre, aki teremtette őt, aki fenntartja őt, arra igent mondjon, és azt mondja, Uram, tőled függ az élet. És ez nem csak egy elmélet, hanem ez egy gyakorlati dolog. Ahogyan én megélek. Mert lehet az ember a fejébe hívő, lehetnek vallásos eszméi gondolatai, és lehet valójában olyan, aki lelki szegény. És az Úr Jézus azt mondja erre, ez a boldog ember. A lelki szegénység azt is jelenti, hogy az ember bocsánatra szorul. Itt nem csupán arról van szó, hogy az ember téved vagy nem téved, vétkezik vagy nem vétkezik. Hát ma úgy mondjuk inkább, vagy úgy mondják a világba, a bűnnek a fogalmát, meg a véteknek a fogalmát nem nagyon szereti az ember, de hát mindenki téved. De ha valaki téved, akkor az ember érzi, hogy valaki meg kell bocsásson ezért. És az a lelki szegény, aki érzi, hogy az ő tévedésével nem lehet csak úgy tovább menni, hogy azt valahogy rendezni kell. És az Úr Jézus tanít erről, meg a Biblia tanít erről, hogy az embernek a nagy problémája az, hogy vétkezett. Hát ha nem vétkezett volna az ember, akkor az egész Bibliának nincs értelme, mert arról szól Ábrahámtól kezdve egészen az Úr Jézusig és egészen az Új Jeruzsálemig, hogy Isten azon dolgozik, hogy az ember vétkezett. És ezt helyre kell hozni. Meg kell bocsátani. És aki ezt elismeri, aki megalázkodik az Isten előtt, hogy nekem szükségem van bocsánatra. Én nem tudok csak úgy tovább menni, úgy tovább lépni. Hát mindenki vétkezik, mindenki hibás, mindenki téved. Menjünk és akkor valósítsuk meg a nagy embert, aki belátja és megalázkodik. és a mellét veri, ahogy látjuk a példázatban, az a lelki szegény. És ha ilyen állapotban vagy, és ilyen állapotban vagyunk, hogy érzékeny vagy arra, hogy vétkeztél, hogy fáj neked, hogy tudod azt, hogy rendezni kell, hogy bocsánatot kell kapjál, bocsánatot kell kapjál Istentől, és időnként, vagy többször is, még az emberektől is bocsánatot kell kapjál. Erre a világ azt mondja, hogy ez gyenge ember, ez semmi ember, ez nem tud megállni a talpán, ez nem tud előre haladni és küzdeni, de Isten azt mondja erre, na ez a boldog. Amikor az ember a térdén van, az Istene előtt, akkor a legnagyobb. És még egy gondolat, amikor az ember elismeri azt, hogy segítségre szorult, akkor lelki szegény. És itt mindenképpen az Isten segítségére gondolunk. Még az is jó tulajdonság, amikor az ember elismeri azt, hogy az embertársai segítségére szorul. Vannak emberek, akik ezt soha nem ismerik el. Olyan gőgösek, olyan fenköltek, olyan, mit tudom én, milyen emberek, akik még mások se segítsenek rajta. Pedig hát az embernek szüksége van segítségre. Azért is élünk közösségekbe. Azért osztottuk meg a munkát. És amikor az ember erre rájött, mondják az antropológusok, azt kezdte az embereknek a fejlődését elindítani, hogy én megteszem ezt, te megteszed azt, én helyetted, te helyettem, és akkor összejön, mert mindnyájan egymásra vagyunk utalva. Nem lenne működőképes az ember világa, ha nem lennénk, és nem fogadnánk el egymásnak a segítségét. Az beteg az az ember, aki annyira büszke, hogy rajta pedig ne segítsen senki. Hozzá ne szóljon senki, őt ne bátorítsa senki. Ő neki ne nyújtson senki segítő kezet. De mennyivel inkább így van ez azzal, hogy Istennel től kapunk-e segítséget. Szükség van minden nap. A bizonyságtevések, ahogy elhallottuk, és hogy mi is megéljük a hitéletünket, mindig az a legfontosabb dolog, Uram, segíts rajta. És Istennek tetszik az, amikor segíthet rajtunk. Mert ő szeret bennünket. Ő tudja, hogy nagyon összekuszáltuk a dolgainkat azzal, hogy vétkeztünk. És tudja, hogy azért segítségére vagyunk utalva. Már az Ószövetségbe is az Úr a Zsoltáros szájába adta ezt a tanácsot, hogy hívj engem segítségül. Mikor? A nyomorúság idején. És mit teszek vele? Kikacaglak! Nem, megsegítelek. És te pedig dicsőíteni fogsz engem. Testvéreim, legyünk ilyen lelki szegények. Vigyázzunk arra, mert a vallásos emberek is lehetnek önteltek, és nem érezhetik azt, hogy Istenre szorulnak, mint ahogy ebben a példázatban is, amit olvastunk, láthatjuk. Az Úr Jézus példázata nagyon jól illusztrálja azt, hogy ki a lelki szegény. Itt volt egy lelki gazdag, most ebből a szempontból, egy öntelt ember, és volt egy szegény. De ha másik oldalról megnézzük, akkor ki volt szegény? Hát szegény, parizeus szegény, ő volt igazán a szegény. Elmentek a templomba ez a két ember, és az egyik már nagyon jó jártas volt ott, Nem szégyelte magát, előre tudott menni, hát ő már járt ott, tudja, hogy kell ott forgolódni, és előre megy, és imádkozik. Hogy imádkozik? Úgy imádkozik, ahogy néha imádkoznak az emberek. Isten. Nem, hogy a Istenem, Isten. Nem, hogy a Atyám, Isten. Hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő itt mellettem. Bőjtölök egy héten, kétszer, tizedet adok mindenből, amit szerzek. Így imádkozott. Aztán ott volt a másik, aki nem volt annyira járatos a templomba, meg aztán nem is érezte úgy magát, megállt ott hátul valahol, és a mellét verte. Nem így imádkozott, ahogy szoktak, hanem így magát megverte a mellét. És azt mondja, Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Na, ez a példázat bemutatja jól, hogy mit jelent a lelki szegénység. És ha egy kicsit foglalkozunk vele, akkor nagyon jó tanításokat tudunk kapni, mert az Úr Jézus tanításai nagyon életszerűek, nagyon bölcsek, nagyon, nagyon jók, annyira nekünk való, annyira a mi helyzetünkre való, hogy karoljuk fel ezeket. Vannak más bölcsek is, de az Úr Jézusnak a bölcsessége mindenkitől több, és minden bölcsességnél több. Néha úgy látok még hívőket is, mikor ilyen bölcsmondásokra találnak, hogy megosztják a Facebookon, és nézem, hogy ki mondta? Ó, hát ezt nem az Úr Jézus mondta. Hát én nem mondom azt, hogy nem kell méltatni, vagy méltányolni azt, amit mások mondtak, de miért tegyünk egy keleti bölcstől egy idézetet a Facebookra, mikor betehetnénk azt is, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Testvéreim, a példázat azt mutatja, hogy vannak emberek, akik elbizakodottak, magukat igaznak tartják, és lenéznek másokat. Na ez nem a lelki szegénység. Amikor valaki oda jut, hogy elbizakodik, akkor magára gondol, hogy megvannak az erőforrásai, hogy ő jól tesz, ő benne nincs hiba. Hát bizonyos tévedések vannak, mindenki elismeri úgy elméletileg, de nagyon jónak tartja magát, és lenéz másokat. Köszönöm, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint mások. Ez azoknak az embereknek a tulajdonsága, akik elveszítették az Isten tekintélyét. Akik nem gondolnak igazán bele abba, hogy kicsoda az Isten, és mit parancsolt az Isten. És ez a lelkület jön, és bele furakodik a szívünkbe, mert nem Istenhez hasonlítjuk magunkat, hanem az emberekhez hasonlítjuk. Azt mondja, hogy köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Hát kik azok a többi emberek? Hát azok, akik rosszabbak, mint ő. Biztos voltak még olyanok is, mint ő, de azokat nem vette figyelembe. Azokat jó figyelembe venni, azok adnak megelégedettséget, amikor akiket látunk lejjebb tőlünk. És akkor jön az önbizalomnak, az elbizakodottságnak az az érzés, hogy én se vagyok rosszabb, mint más. Sőt, hogy úgy mond. Na ez a lelkület az, ami nem szabad benne legyen a szívünkbe. Hát most nem úgy mondom, mint akik törvény szerint élünk, hanem mondjam másképp. Ezt a fajta lelkületet kiírtja az igazi alázat, az igazi bűnbánat, a Krisztushoz való ragaszkodás, az Isten dicsőítése, az Isten magasztalása, az Úr Jézus királyá tétele az életünkbe, ahol ez megtörténik, ott ez a fajta lelkület meg van ítélve, és kiirtódik az ember szívéből. És akkor jön az Úr Jézus, és azt mondja, ha ez kiirtódott, akkor lelki szegény vagy, és akkor vagy boldog. Két ember ment fel. Az ragadta meg a figyelmemet, hogy a bűnösök is legmélyebb vágyuk szerint szeretnének közeledni Istenhez. Hát az, hogy a farizeus elment a templomba és imádkozott, ez nem olyan megragadó, hisz ők ezt csinálták mindig. De erről a bűnös emberről? Erről a vámszedőről? Ki gondolná, hogy még a vámszedő is vágyik az Istenhez? Hát ez csak az Úr Jézus gondolja. Mert amikor talált egyet a vámszedők közül, azt mondta neki, Máté, gyere, kövess engem. Ő túllátott Máténak a külsőségein. Ő látta, hogy milyen hegyesen ül ott a vámszedő asztalnál, és hogy intézkedik, de azt is lát, hogy az ő szíve mélyébe Mátét nem elégíti meg az, ami van. És tudott a másik vámszedőről is, a Zákeusról. Zákeus nem tudta azt, hogy Jézus úgy tudja az ő szíve vágyát, de nagyon meglepődött, amikor megáll a fa alatt, és azt mondja, Zákeus, gyere csak. Megszólítja az ő nevén, és azt mondja, én a te házadba fogok menni ma éjszakára. Mélyen ott van az emberek szívébe az, hogy közeledjenek az Istenhez. És ez már a lelki szegénységnek a jele, hogy érzik, hogy szükségük van az Istenre. És akik így keresik az Istent, azok megtalálják. Már az Ószövetségben megvan ez mondva, hogy ha teljes szívből kerestek engem, meg fogtok találni. Ez egy csoda előttünk, és egy elrejtett dolog, hogy miért kell az Istent keresni. Isten az ő bölcsességéből nem úgy jelentette ki magát, hogy minden ember lássa az ő fényességét, dicsőségét, hanem elhelyezte az ember szívébe az Isten utáni vágyat, az örökkévalóság gondolatát is az ember elméje elé tette, és azt mondja, keressétek az Istent, ha csak meg nem található. És nézi az Isten az embert, és mikor látja, hogy elindul, akkor találkozik a két keresés. Az Zákeus keresése, meg a Jézus keresése. Testvéreim, bármilyen állapotba kerülünk, tudjuk azt, vagy tudjuk meg azt, hogy Jézusnál van megoldás. Szívesen fogad bennünket. És az olyan embertársaink is, akik így vannak, vihetjük nekik a bátorító evangéliumot, hogy tudjuk azt, hogy vágyol az Isten után. Elfogad téged, gyere csak imádkozni. Aztán már szóltam a farizeus imájáról, hogy mennyire önközpontú volt, mert magáról szólt ez az imádkozás, ez az ima. Az ő gondolatait imádkozta ki, meg az ő érzéseit. Szólt arról, hogy mit tett ő, szólt arról, hogy nem olyan rossz, mint mások, és az Isten nagy áldását miben látta ez az ember? Magát nagyon áldottnak tartotta, és abban látta az Isten nagy áldását, hogy felemelte mások fölé. Óra, milyen jó vagy hozzám, hogy nem vagyok olyan, mint ő. Mennyire el tud romlani az ember gondolkozása. Hogy még azt is áldásnak tartja, ami igazán nem az. Nem az lenne a nagy áldás, hogy nem vagyok olyan, mint ő. Hát nézzük meg az Úr Jézust, amikor Isten formájába volt, akkor nem azt mondta a mennyből így, milyen jó, hogy én nem vagyok olyan ember, mint ti. Hanem megalázta magát, engedelmes lett halálék, mégpedig a keresztfának haláláig, de ezt a himnusz Pál apostol úgy vezeti be, hogy az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. Nos, van ilyen eltelt ember. Ez nem lelki szegény. Vagy mondjuk a másik szempontból, szegény ember, hogy ilyen. Aztán azt is látjuk ebben a példázatban a lelki szegénységről, testvéreim, hogy a bűneink elismerésének nagy-nagy jelentősége van. Amikor ez az ember azt mondta, hogy Isten, légy irgalmas hozzám, bűnösnek, akkor ő magát bűnösnek jelentette ki. A másik, amíg ott elül imádkozott, az azt mondta, hogy köszönöm, hogy nem vagyok bűnös. És mit mond erre az Úr Jézus? Ez nem is igazult meg. Tudjátok, hogy ki igazult meg? Az ott hátul. Nagy jelentősége van, nagyon fontos. Ő is lehetett volna büszke még a bűneire. Vannak emberek, akik büszkék a bűneikre. Vannak, akik büszkék arra, hogy nem bűnösek. És ez az ember pedig büszke, vagy nem volt büszke, hanem elismerte, hogy ő bűnös. Nem magyarázta, nem volt rá büszke, hanem azt mondta, Isten, légy irgalmas nekem. Na itt a lelki szegénységnek a jele. Hogy így megáll, és látja, hogy mennyire szüksége van az Isten bocsánatára. Nagy áldás az ilyen érzékeny szív. Úgy gondolom, hogy nekünk is, mai hívőknek nagyon nagy szükségünk van erre. Szeretnénk, ha meg tudnánk újulni. Szeretnénk, ha megújulna a gyülekezetünk. Látjuk azt, hogy milyen állapotban van a kereszténység. Nagyon jól ismerjük a Bibliát, legalábbis a mi fajta kereszténységünk, amire azt mondják, hogy baptista, hogy jól ismerjük a Bibliát. De vajon vagyunk-e lelki szegény? Van-e bennünk ez az alázat? Van-e bennünk ez a megalázkodás az Isten előtt? Ez az érzékenység, amikor nem jól teszünk, amikor nem olyan úton járunk, amikor vétkezünk, amikor vámszedők vagyunk, vagy paráznák vagyunk, vagy bűnösek vagyunk, ahogy az Úr Jézus Krisztus összegyűjtötte ezeket a bűnösöket, vagy éppen farizeusi és írástudói büszkeség van bennünk. Van-e bennünk ez az érzékenység? Azt mondja az Úr Jézus, hogy legyen, mert az a boldog, azok a boldog. Milyen nagy szükségünk lenne, hogy hozna a közénk, a megújulásnak, a felüdülésnek a szellőjét. Ez ott fog kezdődni, mikor megállunk alázatosan az Isten előtt, és elismerjük a lelki szegénységünket. Vagy mondjam úgy, lelki szegényeknek bizonyulunk. Nincsen más útja a lelki frissességnek, a megújulásnak, az ébredésnek. Minden ébredés arról szólt, hogy az emberek megalázkodtak és elismerték a bűneiket. Az nem az igazi ébredés, amikor az ember összeszedi magát, és tevékenyebbek vagyunk, mint máskor. Hanem az az igazi megújulás, amikor az ember megalázza magát, és Isten felemeli, és adja a megbocsátásnak az örömét, adja az Isten fiúságnak az örömét, adja a hitnek az örömét, és az Úrral való közösségnek az örömét. Testvéreim, mit tegyünk akkor, hogyha lelki szegények vagyunk? Vajon el tudná mondani ma valaki magáról, hogy ó, Uram, köszönöm, hogy lelki szegény vagyok. Lehet, hogy igen. És ha így van, akkor örülünk. Akkor azt mondjuk, hogy maradj lelki szegény, maradj így, maradj alázatos. Mert tied lesz az Istennek az ország. Ez azt jelenti, hogy Istennek az ereje, az Istennel való közösség ott nyilvánul meg, ahol van lelki szegénység. Ott az Isten országa, ahol vannak lelki szegények. Ahol az ember a maga szívének trónjára ül, ott nem kell a mennyek országa eljöjjön. Ott az ő országa van, vagy a világnak az országa, de azért lesz a mennyeknek országa. Az Isten uralma, akik így megalázkodnak. És persze majd övék lesz a dicsőséges ország is, ahova az Úr Jézus visz bennünket. Ha tehát lelki szegény vagy, maradj így, légy bátor, örülj ennek. Ha alázatos vagy, ha beismered, hogy Istenre van szükséged, ha az ő segítségére vagy szorulva, akkor örülj ennek, és maradj ilyen lelki szegény. Ha pedig azt találjuk magunkban ezen a délutánon, hogy hát nem vagyunk éppen lelki szegények, akkor mit tegyünk? Hát azt, amit az Úr Jézus mondott, mert ő megmondta. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amasz. Mert mindaz, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Isten az, aki megalázza azt, aki magát felmagasztalja, és Isten az, aki felemeli azt, aki magát megalázza. Hát akkor már tudjuk is, hogy mit kell tenni. Ha nem jön úgy természetesen, ha nincsen úgy bennünk a lélek által ez az alázat, ez az Istentől való függés, akkor kezdjük el magunkat megalázni. Kezdjük el az imádkozást, kezdjük el az önvizsgálatot, álljunk meg az Isten előtt is, ismerjük el, gondoljuk végig. Ez is biztosan a Szentlélektől van. Aki magát megalázza, felmagasztaltati. Ez az Úr üzenete ma számunkra, testvéreim, hogy boldogok a lelki szegény. Mintha az Úr Jézus csak azt mondaná, bárcsak mindenki lelki szegény lenne. Legyünk ilyenek, és az Úr felmagasztal bennünket, és akkor miénk lesz az Isten országa. Amen.